Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét Márk evangéliumának 8. részéből, a mai napi újszövetségi igéből. Márk evangéliuma 8. részéből a 27. verstől kezdődően a fejezet végéig. A kihelyezett Bibliákban ez az 1079. oldalon található. Keressük ki, kövessük. Márk evangéliuma 8. rész 27. verstől kezdődően.
Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról, Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokasságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nékik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem, és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal.
Isten tegye áldotta az ő igét a szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk, olvassuk, hanem szívünkbe fogadjuk, és azt szerint igyekezzünk élni. Gyertek azért, imádkozzunk! Uram, legyen tiéd a dicséret, a tisztesség és a hálaadás mindenért, hiszen mindent te tőled kapunk, minden te tőled van. Bocsásd meg, hogy mi mégis tele vagyunk zúgolódással, panasszal. Ha rossz idő van, az a baj, ha jó, akkor az. Hogyha sok van, akkor az a baj, ha kevés, akkor az. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ami elégedetlen szívünkért, és kérünk, hogy adj hálás szívet, hogy tudjunk rád nézni, és a te fényedben, a te világosságodban hadd lássuk meg önmagunkat is, hogy mennyire semmik vagyunk te nélküled, hogy nincs életünk, hogyha te nem adsz nekünk életet, hogy nincs mentségünk, hogyha te meg nem halsz értünk. Kérünk, Urunk, add ma a te szavadat nekünk, mert ha nincs szavad, ha nem szólsz hozzánk, akkor hiába indulunk útra, akkor hiába jöttünk el az Isten tiszteletre is, ha te nem vagy közöttünk, ha te nem jelented ki magadat. Ezért könyörgünk, Urunk, a te drága lelkeddel, áldj meg most bennünket. A te jelenléteddel tedd nyilvánvalóvá te igédet, hogy ne az emberi szót halljuk csupán, hanem a te szavad jusson el a szívünkig. Kérünk, Urunk, légy jelen a te áldó és megszentelő jelenléteddel. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból szeretnék még egy verset elolvasni, még egyszer Márk evangéliumának 8. részéből a 34. verset. Ekkor magához hívta Jézus a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Foglaljuk el a helyünket. Na most hadd olvassam fel még egyszer a 34. verset, különösen a második felét. Jézus ezt mondta, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. hogy elolvastam a mai napi igét, ami mai napra van kijelölve, egyrészt nagyon megörültem, mert ez egy nagyon fontos része az új szövetségnek ez az ige szakasz. Márk evangéliumának is pont a közepén van, tehát nem véletlenül, hogy ő is pont a legközpontibb helyre helyezi ezeket a szavakat. Másrészt viszont egy régi történet jutott eszembe. Egy hosszú autóútról, ahol ismerősökkel utaztunk együtt, és aztán, hát ahogy beszélgettünk, elkezdtünk beszélgetni valakiről, egy emberről, persze arról, aki nem volt ott, és a sofőr az nagyon sok mindent tudott erről az emberről. Ismerte az írásait, meg hogy miket mondott, és meg is volt róla a véleménye. Hát nem volt túl jó véleménye, elég rossz véleménye volt róla, és ezt ennek hangot is adott, és végül azzal summázta a beszámolóját: ismerjük jól ennek az embernek a nevét, hogy milyen ember ez. És mi ott emlékszem, hogy ott ültünk a hátsó üléseken, és csak annyit mondtunk, hogy mi meg személyesen ismerjük ezt az embert, és semmi rosszat nem tudunk elmondani róla. Hát itt lett vége a beszélgetésnek, úgyhogy még vagy 3 órát utaztunk néma csöndbe, nem volt túl kellemes, de hát azért jutott eszembe ez a történet, mert talán Jézussal is így vagyunk, hogy nagyon sokat tudunk róla. Tudjuk, hogy mit mondott, hogy mit csinált, még talán véleményünk is van róla, biztosan. Talán akik mi itt ülünk, talán jó véleményünk van Jézusról. De vajon ismerjük-e őt? Vagy hallottunk róla, és nagyon sokat tudunk róla. Tudjuk, hogy miket mondott. De ismerjük-e őt? Márk evangéliuma erről szól. Azt akarja nekünk Márk elmondani, bemutatni nekünk Jézust, hogy kicsoda ez a Jézus. És így is kezdi az evangéliumot, hogy azt mondja, hogy ez Jézus Krisztusnak, az Isten fiának evangéliuma. Ő rögtön az első mondatában bemutatja nekünk Jézust, hogy Jézus a Krisztus, aki az Isten fia. És az első 8 részt erről is szól, hogy megmutatja nekünk, hogy miket tett Jézus, és hogy ebből mindenki láthatja, hogy kicsoda ő. Mert Jézus bűnöket bocsájt meg. Mert Jézus feltámasztja a halottat. Mert lecsendesíti a tengert. Mert betegeket gyógyít. Mert hatalma van még a démonok felett is, a gonosz felett is. Hát kicsoda ez a Jézus? Újra meg újra, minden történetnek szinte ezzel van vége, hogy ki ez? Ki ez, hogy a szelek engednek neki? Ki ez, hogy a bűnöket megbocsáthatja? És Márk újra meg újra felteszi nekünk a kérdést. Ki ez? És eljutunk a 8. fejezethez, és Jézus maga kérdezi meg a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek. És a tanítványok elkezdenek mindenféléket mondani, hogy hát van, aki keresztelő Jánosnak tart téged, van, aki azt gondolja, hogy egy nagy próféta jött el. Mindenképpen valami nagy emberre gondolnak, egy különleges ember van itt a te jelenléte, a te személyedben itt a földön. De Jézus nem éri be ennyivel, hanem a tanítványai felé fordul, és azt kérdezi tőlük, hogy ti kinek mondtok engem? Hogy ti kinek mondtok engem? És Péter, akinek mindig lángol a szíve valamiért, vagy Jézus ellen, vagy mellette, vagy a tanítványai mellett és ellen, ő, akinek mindig lángol a szíve, most is így kimondja, hogy te vagy a Krisztus. Ugye Máténál így olvassuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És mit csinál Jézus? Azt mondja, hogy de jó, na, végre megértettétek, na, akkor rendezzünk egy nagy partit, írjuk ki, hogy itt a Messiás, lehet vele találkozni, beszélgetni, meggyógyulhat mindenki, aki idejön. Csináljunk egy nagy fesztivált, szervezzük meg, hogy akkor most hogyan fogjuk elfoglalni az országot, vagy az egész világot. De Jézus nem ezt teszi, hanem ahogy Péter kijelenti, hogy te vagy a Krisztus, ő meg elkezd beszélni a szenvedéseiről. Hogy az ember fiának szenvednie kell, elvettetnie, kigúnyolják, és meg fog halni. De harmadnapon fel fog támadni. És olyan különös, hogy Jézus összekapcsolja az ő keresztjét, az ő szenvedését, az őt követők szenvedéseivel, az őt követők keresztjeivel. Azt mondja Márk nem véletlenül teszi szerintem többször is így egymás mellé. Mert ezt akarja, hogy azt értsük meg, hogy Jézus messiás volta, és ami Krisztus követésünk, az összefügg, mégpedig a keresztben találkozik. Hogy a messiás, az, hogy Jézus a messiás, annak a kereszt van a középpontjában. És ami Krisztus követésünknek is, a keresztnek kellene, hogy a középpontban legyen. De miben áll ez a kereszt központú élet? Hadd olvassam még egyszer az alapigénket, amit Jézus mondott a tanítványoknak és a sokaságnak. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Három dolog, és erről szeretnék röviden beszélni, hogy mit jelent a Krisztus követése. Azt mondja először is Jézus, hogy aki engem akar követni, az tagadja meg magát. Na ne! Erről aztán ne beszéljünk ebben a mai világban. Hát ez olyan korszerűtlen üzenet, hogy miért nem veszi már észre az egyház magát, hogy ezért veszítjük el a fiatalokat, meg az olyan életre való idősebbeket is. Mi ez, hogy tagadja meg magát? Hát ebben a világban nem ez az üzenet. Hát ezt halljuk a reklámban, hogy mert megérdemled, mert neked ez jár. Önmegtagadás, ugyan már. Állj ki magadért, gázolját keresztül mindenkin a saját célod elérése érdekében. Nem számítanak a szüleid, a testvéreid, a barátaid, az osztálytársaid, a kollégáid. Senki. Egyedül te vagy fontos. Nehogy már megtagad magad. Nehogy már megtagad magadtól azt, ami neked jár. Ugye, hogy halljuk ezeket, szinte naponta ezeket a mondatokat. Meg még azt is, hogy aki lemond magáról, az gyenge. Hogy mindig átengedi másnak. Az annyira nagy gyengeség. Legyél erős, állj ki magadért. Halljuk ezeket az üzeneteket. De nem erről van szó. Jézus nem erről beszél, mikor azt mondja, hogy tagadja meg magát. És önmagát állítja példának. Őrá nézhetünk, mint példára. Ahogy Jézus megtagadta önmagát. Persze mondhatjuk, hogy na, hát neki könnyű volt, hát ő mégiscsak Isten volt, de ember is volt, tökéletes ember. Ugyanúgy megéhezett, ugyanúgy megszomjazott, ugyanúgy melege volt, ugyanúgy fázott, álmos volt, elfáradt. Ugyanolyan ember volt, mint mi. Vágyakkal, érzésekkel, kísértésekkel. Mert gondoljunk a megkísértés történetére, amikor megjelenik ott a gonosz ő előtte, és el akarja tántorítani a célja elérésétől. És megkísérti hatalommal, meg azzal, hogy nagy dolgokat tudsz létrehozni magadtól is. Hát tegyél csodákat, és csodálni fognak, uralkodj! És Jézus azt mondja, hogy nem. Aztán királlyá akarják tenni, mikor megsokasítja a kenyeret. Hát ilyen király kell nekünk, hogy tanít minket drága dolgokról, hogy olyan jó hallgatni a szavát, és még utána még táplál is minket, hogy nem kell hazamenni ebédet főzni, hanem adja a kenyeret. Hát ilyen király kell nekünk. És Jézus azt mondja, hogy nem. Pedig milyen jó lehet, nem, amikor milyen jó az, amikor mi is egy társaságban vagyunk, és mindenki azt mondja, hogy te vagy a király. Téged akarunk hallani, jaj, ez az ember, hát ennek olyan jó a társaságában lenni, és akkor elkezdünk fürdeni ebbe, és magunk is elhisszük, hogy igen, király vagyok. És Jézus azt mondja, hogy nem. Vagy ott a Getsemáné kertben, amikor vért verejtékezett. Nem úgy ment a keresztre, hogy hát ez... Mi ez nekem? Hát végül is Isten vagyok. Most egy kicsit meghalok, aztán majd úgy is feltámadok. Nem. Pontosan tudta, hogy milyen szenvedést, fájdalmat kell kiállnia, és könyörgött. Ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár. De az imádságot úgy fejezi be, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Letette a maga akaratát. Megtagadta önmagát, a saját vágyait, és azt mondta, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, amit te akarsz. Igen, azt akarom, amit te akarsz. Az önmegtagadás gyengeség lenne? Épp ellenkezőleg. Micsoda erő kell ahhoz, hogy meg tudjál állni az Isten akaratában, a tömegben, akik mind bolondnak fognak nézni azért, mert Krisztusért teszel valamit. Vagy a vágy saját vágyainkkal szemben azt mondani, hogy nem, nem ez az Isten akarata, és én azt keresem, amit ő akar, és nem az, ami nekem jár. Hát mi jár nekem? És állandó harc dúl bennünk, hogy ki az Úr. Hogy átengedem-e az uralmat Jézusnak, vagy én vagyok az Úr. Az én vágyaim, az én gondolataim, az én elképzeléseim, én. Ki az Úr? Állandó harc dúl, és hogyha még ezt soha nem élted át, ezt a harcot önmagadban, akkor lehet, hogy még nem találkoztál Krisztussal. Lehet, hogy még soha nem adtad át neki az uralmat az életedben. Soha nem mondtad, hogy legyen meg a te akaratod. Mert ez a harc, ez állandóan dúl bennünk. Ha valaki, akkor Pál apostol ezt nagyon jól tudta. Nagyon sokat ír erről a belső harcról. És nagyon keményen azt mondja a Galata levél második részében, a 20. versben. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Milyen nagy szavak ezek, és el tudjuk-e mi is ezt mondani Pál apostollal együtt? Hogy Krisztus él bennem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Milyen nagy szavak ezek? Vagy a másik helyen, a Korintusiakhoz írott levél második részében arról beszél Pál apostol, hogy nagyon nehéz ez a szolgálat, az evangélium hirdetése, mert nagyon sok megaláztatás, szenvedés, hátratétel van benne, szó szerinti verések. És azt mondja, hogy 4. rész 10. versében, Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelenül a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Nagyon nehéz szavak ezek. Különösen ebben a melegben nagyon nehéz közelengedni magunkhoz, hogy Jézus halálát hordozzuk a testünkben, az ő szenvedését, az ő elvettetését. De nem magunkért, nem azért, mert az Isten kínozni akar bennünket, hanem hogy a Krisztus élete is nyilvánvalóvá legyen. Hogy Krisztus használni akarja a mi testünket, hogy a mi kezünket használja. Hogy a mi szemünkkel nézzen, a mi lábunkkal menjen, a mi kezünkkel öleljen. Értitek ezt? Hogy a halálát hordozzuk a testünkbe, hogy az élete nyilvánvalóvá legyen. Halál és élet. Halál és feltámadás, ez a kettősség dúl bennünk naponként, hogy a Krisztus feltámadása nyilvánvaló legyen, hogy a Krisztus hatalma nyilvánvalóvá legyen, naponkénti küzdelem és tapasztalat. Aki engem akar követni, tagadja meg magát. És úgy folytatja Krisztus, hogy vegye fel a keresztjét. És rögtön eszünkbe juthat, hogy hát igen, megvan mindenkinek a maga keresztje. Talán egy beteg gyerek, vagy egy férj, aki másfelé jár, vagy egy anyós, vagy egy após, akivel nehéz kijönni. Igaz, mindenkinek megvan a keresztje. De most hadd kérjem, hogy ne ezen kezdjünk el gondolkodni, és sajnálni magunkat, hogy tényleg milyen nagy is az én keresztem, és milyen nehezen cipelem magammal. Hanem most Krisztus keresztjére nézzük. Hiszen ő kezd el beszélni a saját szenvedéséről, a maga keresztjéről. És amikor Krisztus fölveszi a keresztjét, akkor ebben nem a sajnálkozás van. Hogy jaj, hát de nehéz ez a kereszt. Hanem amikor felveszi a keresztjét, akkor a halál felé megy. Nem egy séta, hogy körbe megy Jeruzsálembe megmutatni magát, Amikor felveszi a keresztjét, tudja, hogy ennek az lesz a vége, hogy kivégzik, hogy meg fog halni, hogy gúnyolódás lesz útközben, hogy verés, hogy kicsúfolják, hogy megalázzák, hogy megölik. Így mondja Pál a Filippi levélben, hogy Krisztus engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És azért teszi hozzá, mert a kereszt halál legmegalázóbb, legszégyenteljesebb halál volt abban az időben. A legmegalázóbb halál. És mikor Jézus azt mondja, hogy mindenki vegye fel a keresztjét, azt is kérdezi tőlünk, hogy kész vagy-e osztozni ebben a megaláztatásban? Kész vagy-e kiállni a Krisztusért? Fura ez a világ, különösen ez a mi mai magyar valóságunk is, mert hogyha azt mondod, hogy keresztény vagy, akkor ez inkább ilyen politikai hovatartozás, vagy egy értékrendet jelent. És nem feltétlenül a Krisztus követést gondolják az emberek mögé. Mégis azt gondolom, hogy ha komolyra fordul a dolog, már pedig olyan is van, akkor nekünk meg kell vallanunk a Krisztust. De készek vagyunk erre. Mondjuk, hogyha egy gyermek átadja a szívét Krisztusnak. Szülőként nem azt mondjuk-e neki, hogy nem kezd olyan komolyan venni. Mit olvasod, mit bújod a Bibliát állandóan, meg mit kell annyit imádkozni? Hány ilyen fiatal van, aki ezt mondja el? Nem szeretik, hogyha ifire jövök. Nem szeretik, hogyha a templomba megyek. Hát olyan élhetetlen vagy. Menjél inkább, szórakozzál, éld a világodat. Mi az, hogy állandóan a Bibliát bújod? De fordítva is, szülőként, vagy a gyerekeink, nem mondják-e azt nekünk, hogy olyan öreges dolog ez a templomba járás. Legyél egy kicsit olyan életvidámabb. Mit kell ezzel az imádkozással, meg Krisztussal jönni állandóan? Vagy a munkahelyünkön. Vállaljuk-e a megaláztatást, amikor kinevetnek azért, mert azért elvégzed a munkádat tisztességesen, az Isten dicsőségére. És ő azt mondja neked, hogy ne vedd már ennyire komolyan, hát a főnök akkor tőlem is ezt fogja elvárni. Hát nem szoktuk így megcsinálni, ilyen alaposan. Hát csak, hogy úgy kész legyen. Hát úgy látszon, hogy minden rendben van. Hát nem kell annyit dolgozni, meg olyan komolyan venni. Kész vagy-e a Krisztusért kiállni és azt mondani, hogy nem, én a Krisztusért megteszem a tőlem telhető legjobbat. Kész vagy-e kiállni a Krisztusért? Kész vagy-e felvenni az ő keresztjét? És harmadszor azt mondja, hogy kövessen engem, és ez a szolgálatot jelenti. Márk evangéliumában háromszor olvasunk arról, hogy Jézus jelenti a szenvedéseit, hogy arról beszél, hogy el fog jönni az az idő, ami már nagyon közel van. Most itt a 8. részben fordul meg a történet, Cézárea Filippinél vagyunk, és elindul Jézus Jeruzsálem felé, a halála felé. És az úton még kétszer jelenti szenvedését, hogy az ember fiának szenvednie kell, és meg kell öletnie. És a 9. részben, mikor erről beszél utána, mikor ezt elmondja, a tanítványok miről kezdenek el beszélgetni? Arról, hogy ki a nagyobb. Hogy ki lesz a miniszter. Hogy ki fog majd Krisztus jobbján állni, amikor átveszi az uralmat. Mintha nem hallanák, hogy miről beszél Krisztus. Mintha nem hallanák, hogy az Uruk éppen a halálára készül, és nem arra, hogy egész Izrael felett átveszi az uralmat. Ők mégis arról vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. És akkor Jézus a 9. részben ezt olvashatjuk, hogyha akinek itt van a Biblia, csak egyet kell lapoznia. Látjuk, hogy egy gyermeket állít eléjük, és azt mondja, hogy vegyetek példát a kisgyermekekről. És ha valaki nagy akar lenni közöttetek, akkor az legyen mindenkinek a szolgája, a rabszolgája. És Máténál azt úgy olvassuk, hogy azt mondja Jézus, hogy az emberfia se azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Nagyon jól emlékezzünk ezekre a szavakra, soha ne felejtsük. Az emberfia se azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Mert így a szolgálatra másképpen fogunk gondolni. Hányszor van az, hogy azt gondoljuk, hogy nekem szolgáljanak, én rá szolgálok. Hát ha valaki, akkor Krisztus megérdemelte volna, hogy neki szolgáljanak. De ő azt mondja, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Testvéreim, a szolgálat az nem egy ilyen opció, hogy majd ha ráérek, majd akkor szolgálok. Az egy életforma, hogy én az Isten szolgálom. Az Isten szolgálatában állok, a Krisztus követem, és éppen ezért szolgálok. Nem akkor, amikor ráérek, meg amikor van pénzem vagy kedvem, hanem ez az életformám. A szolgálat. Nem az, hogy bemegyek mondjuk az irodába, és megnézem, hogy milyen feladatokat kell teljesíteni, és akkor azt kipipáljuk, na ez is megvan. Hanem életforma. Talán a szülő-gyerek viszonyához tudnám ezt kapcsolni, hogy mondjuk az anyai szeretetet állítom ide példának, hogy egy szülő mennyi mindent megtesz a gyerekéért, ezen gondolkodtam. Hogy for benne az indulat, és akkor bemegyek a tanárhoz, és beszélek vele. Vagy a gyerek azt mondja, hogy anya, ne, inkább ne menj be, ne beszélj vele. És for bennem az indulat, de nem megyek be, mert a gyerekem azt kérte, hogy ne. Ugye ismerjük ezt a történetet. Inkább ne szólj. És azon gondolkodtam, hogy vajon Krisztusra hallgatunk-e ennyire. For benned az indulat, és azt mondja Krisztus, hogy csendesedj el. Légy békességben. Hallgatunk-e annyira Krisztusra, mint a gyerekünkre? Vagyunk-e ilyen viszonyban? A Krisztusért megteszem, vagy a Krisztusért nem teszem meg? Mit teszünk érte? Mi a szolgálat? A 8 órás istentisztelet után odajött hozzám egy tanárnő, és azt mondta, hogy ő arra gondolt, hogy milyen jó lenne, hogyha tanárként az érettségén így tudnának szolgálni, hogy úgy lennének jelen ők, mint tanárok, hogy szolgálnak. Hogy nem azt akarja a gyereket megalázni, meg kihozni belőle, hogy na ezt se tudod, azt se tudod, hanem szeretettel szolgálni, hogy amit tudja, azt kijöjjön belőle. Vagy diákként tudjuk egymást segíteni, szolgálni. Nem úgy, hogy megcsinálom helyette a feladatot, hanem tudom, hogy mire van szükség, és odaállok mellé. Vagy szülőként. A szolgálat az nem opcionális, hanem a Krisztus követéséből következik. És az Isten egyházában nincsenek pozíciók, hogy na, azért, mert én itt állok, azért én külön vagyok nálatok, vagy ez egy nagyobb szolgálat az ige hirdetése, mint mondjuk székeket pakolni. El ne higgyük, testvérek! Krisztus szolgálata, nincsenek rangsorok. Minél nagyobb pozícióban van valaki, annál nagyobb szolgálat bizatik rá. A miniszter szó innen jön, ugye, hogy szolgálat. Külföldi nyelveken a lelkészt így nevezik, hogy miniszter. Mert a szolgálatból jön. El ne higgyük, hogy valaki különb a másiknál, vagy az egy nagyobb szolgálat, vagy kisebb szolgálat. Nincs ilyen. Krisztus szolgálata van. Hadd fejezzem be azzal, amivel kezdtem. Hogy Jézus kérdezi a tanítványait, és így most minket is, hogy ti kinek mondtok engem? Vagy te kinek mondasz engem? Az életünk talán legfontosabb kérdése, amire valamikor válaszolnunk kell. Tolhatjuk magunk előtt, vagy húzhatjuk magunk mögött, teljesen mindegy. Erre a kérdésre előbb-utóbb válaszolnunk kell. Te kinek mondasz engem? Te vagy az én Uram, az én megváltóm. Adja Isten, hogy elvégezze bennünk, hogy tiszta szívvel ki tudjuk ezt mondani mind. És ha ezt kimondtuk, mint ahogy Péter ki tudta mondani, de nagyon fontos meghallani, ami utána következik. És azt mondja Jézus, ha így gondolod, akkor kövess engem, tagadd meg magad, vedd fel a kereszted, és szolgálja, hogy én. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy megengedett, hogy megismerjünk téged. Bocsáss meg nekünk, hogy elhisszük azt a sok mindent, amit a világban mondanak rólad, és közben elfelejtkezünk arról, hogy van Bibliánk, ahol megismerhetünk téged, ahol hallhatjuk a hangodat. Elfelejtkezünk arról, hogy az ige hirdetésben szólsz hozzánk, és bemutatkozol, és kérdezel, mint ahogy ma is, hogy kinek mondunk téged. Kérünk, Urunk, hogy add a te szent lelkedet, hogy végezz el bennünk, hogy tiszta szívvel ki tudjuk mondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, hogy te vagy a mi megváltunk, te vagy a mi reménységünk, te vagy a mi életünk. És hogy többé nem mi akarunk élni, hanem azt szeretnénk, hogyha te élnél mi bennünk, ha használnád a mi gyenge, törékeny testünket, a mi labilis akaratunkat, a gondolatainkat, a vágyainkat, mindent, Urunk, a te szolgálatodba szeretnénk állítani. Igen, segíts nekünk, hogy meg tudjuk tagadni önmagunkat. Érted? A te dicsőségedért. Tőled szeretnénk elkérni az erőt ahhoz, hogy tudjuk hordozni a keresztünket. Igen, azokat is, ami a körülményeinkből adódóan hurcoljuk, cipeljük, de a te keresztedet is. Adj nekünk bátorságot megvallani téged, a mi hitünket, a hozzád tartozásunkat. Hadd legyünk bolondok, te érted. Kérünk, Urunk, add, hogy ne szégyeljük a te evangéliumodat, ne szégyeljünk téged. Hadd legyünk büszkék rá, hadd viseljük a te nevedet büszkén. És segíts nekünk, hogy megértsük a szolgálatot, hogy elfogadjuk a te szolgálatodat, hogy azért jöttél, hogy nekünk szolgálj, és az életedet add értünk. Segíts, hogy mi is tudjunk szolgálni másokat, és az életünket adni. Érted? Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy távolinak tűnnek ezek a gondolatok. Éppen most, amikor a nyarunkat tervezzük, kérünk, Urunk, ne hagyj minket szabadságra menni a keresztény életből, a Krisztus követésből. Hadd legyünk hűségesek nyáron is. Hadd tudjunk mindig téged az első helyen. Hadd döntsünk mindig a te akaratod szerint. Kérünk, Urunk, adj ehhez engedelmes szívet. Akaratot, vágyat a szívünkbe. És kérünk, Urunk, az érettségizőkért, kérünk a tanárokért, akik vizsgáztatják őket, de őértük is, a gyermekeinkért, hogy áld meg őket, hogy eszükbe jusson még az is, amit talán nem tanultak meg olyan jól. Kérünk, Urunk, minden iskolában, ahol érettségi lesz a jövő héten, hogy vedd körül őket a te irgalmas szereteteddel. És kérünk, Urunk, a táborainkért is, most különösen eléd hozzuk a jövő heti gyerektábort. Kérünk, hogy a te áldó és megszentelő, óvó jelenléted legyen velünk. Vigyázz ránk, áldj meg bennünket a te élő igéddel. Hadd szóljanak az énekeink a te dicsőségedre. Hadd legyenek a szolgálók olyanok, mint akik téged képviselnek. Kérünk, Urunk, könyörülj meg rajtunk. Ne hagyd el ezt a gyülekezetet, áldj meg minket a te élő igéddel mindenkor, vezess minket, és légy jelen minden napon a világ végezetéig. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.